Esti Egyetem. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A legmodernebb neuroanatómiai, fiziológiai és számítógépes sejtmodellezési technikák felhasználásával két fontos agykérgi gátló idegsejt eddigi legpontosabb modelljét készítette el a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Nyíri Gábor vezette kutatócsoportja. A kutatók eredményeit bemutató publikáció Takács Virág, Bardóczi Zsuzsanna, Orosz Áron, Major Ábel, Tar Luca megosztott első szerzőségével a rangos Pielos Biology szakfolyóiratban jelent meg. Üdvözlöm az Utópiában Nyíri Gábor agykutatót, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívását!
Ez a modell valóságos vagy digitális?
Hát természetesen digitális modellről van szó, tehát itt azt kell elképzelni, hogy egy olyan nagy területen dolgoztunk, ahol a tanulás és a memória folyamatai zajlanak, pontosabban a rövid távú memória itt képződik, ez a hipokampusz nevű agyterület. Ez az agyterület, amit már évtizedek óta óriási érdeklődés övez, nagyon sokan kutatják ezt, ugyanis ha ennek az agyterületnek a sérülése bekövetkezik egy emberben, akkor képtelen lesz onnantól kezdve új emléknyomokat rögzíteni, és soha többet nem fog tudni új dolgokat megtanulni. Ezért tudjuk, hogy a hipokampusz az egy rendszeresen fontos, nagyon fontos agyterület, és ennek az agyterületnek két fő sejt populációja van, a fősejtek, meg a gátlósejtek. Persze ezeknek nagyon sok különböző altípusa van, és a gátlósejtek közül van kettő, amelyiket egyébként szomatosztatin nevű fehérjét tartalmazzák, és ezek a sejtek nagyon fontosak a tanulás szempontjából, méghozzá azért, mert pont azokat a nyúlványait gátolják a fősejteknek, amelyekre érkeznek a különböző érzékszervi információk, fontos információk annak érdekében, hogy azt a sejtek hálózata megtanulhassa. És ezeknek a sejteknek, ezeknek a hálózatoknak a modellezése az nagyon fontos manapság. Ugye természetesen ahhoz, hogy jól megértsük ezt az agyterületet és a hipokampuszt, meg a tanulási memóriát, ahhoz nagyon sok információt kell begyűjtenünk ezekről az agyterületekről, de amint ez megtörtént, ez az információgyűjtés, és elképzeljük, hogy vajon hogyan működhet akkor most ez az agyterület, ezt a legjobban úgy tesztelhetjük, hogy ha ebből az információval, ami rendelkezésre áll, modelleket készítünk, számítógépes modelleket, és ezeken próbáljuk szimulálni azokat a folyamatokat, amiket mi egyébként látunk a sejtekben. Na most ez...
Elnézést, hogyan lehet egy ilyen modellt létrehozni? Tehát mi az első lépés, és mikorra válhat, mint ahogy önöknél ez megtörtént, teljessé ez a modell, vagyis hogy használhatóvá válik különböző kutatásokhoz?
Na most a modelleket, ezt a kifejezést is ugye azért többféleképpen lehet értelmezni. Az első értelmezésben és a legtágabb értelemben ezt úgy szokták gondolni, hogy az a modell, ami lemodellezi számítógéppel azt a folyamatot, azokat a hálózatokat, a sejteknek a kapcsolódását és azoknak a tüzelését és működésének a ritmusait, ahogyan az valójában az élő emberben működik. Tehát ez a modell lenne egy számítógépes modell. De amit mi csináltunk, az ennek az alapja tulajdonképpen, ugyanis a modelleknek is modellek az alapjai, és ahhoz, hogy ezeket a hálózatokat megértsük, és a benne lévő sejteknek a működését értsük, ahhoz pici, persze számítógéppel létrehozott modelleket kell létrehozni magukról a sejtekről, amelyek ezeknek a nagy számítógépes modelleknek az elemei. Ugyanis nem ahhoz, hogy megértsük, hogy itt a sejtek hogyan kommunikálnak egymással, milyen dinamika van bennük, ugye ezek elektromos jelekkel működnek a sejtek, és közöttük pedig kémiai anyagok mennek, és ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy a sejtek hogyan kapcsolódnak, hány sejt kapcsolódik hány sejthez, és ezek a kapcsolatok serkentők vagy gátlók, ahhoz meg kell értenünk a modelleknek az alapjait, képző sejteket. Na ezt végeztük el. Ez az, amit ilyet még nem csináltak ilyen részletességgel. Kettő interneuronnak a modelljét.
Egy pillanat, itt van elnézést, hogy itt a szavába vágok, de ezzel erre én készültem már, mint hogy ezt a kérdést felteszem önnek. Hagy olvassam föl, mert talán így tud válaszolni arra, amit kérdezek, hogy én hogyan foglaltam össze azt, amit önök csinálnak. Nyíri Gábor csoportja a szomatosztatin tartalmú gátló interneuronok két fontos eltérő funkciójú képviselőjét vizsgálta. Az oriens lacunosum molekuláre sejtek, a hipokampusz fő sejtjei dendritfájának a sejttestől legtávolabbi részét idegzik be, míg a hipokampus septalis sejteknek helyi axonágaik mellett a hipokampuszt elhagyó rostjaik is vannak, amelyekkel több más távoli agyterületet, elsősorban a mediális szeptumot is elérnek. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ebből az önök számára nyilvánvaló, hogy miképpen történik az emlékezés?
Nem. Nem. Tehát ez kicsit bonyolultan, nehezen érthető volt így, ahogy így felolvasta. Valójában egy egyszerű dologról van szó bizonyos értelemben. Tehát ahhoz, hogy megértsük, ugye a hipokampuszban az emléknyomok képződésének egy teóriát, azt most talán nem fogom elmesélni, mert ez kicsit hosszabb, de a lényeg az, hogy erről vannak elképzeléseink, hogy ezek a sejtek hogyan aktiválódnak és gátlódnak, és ezek hogyan hozzák létre az emlékeket. Na most, ahhoz, hogy ezt pontosan modellezzük, tehát hogy egy számítógépes modellben le tudjuk írni ezeket a kapcsolatokat, meg működéseket, ahhoz kell, hogy lássuk a bennük résztvevő sejteket. És mi kettő ilyen nagyon fontos interneuronnak, vagyis gátló sejtnek a felépítését vizsgáltuk meg, amelyek, amint ön elmondta, az egyik az OLM sejt, a másik pedig a HS sejtnek, rövidített sejt. Mindkettő gátolja a fő sejteket, de az egyik az vetít más agyterületekre is.
Mit jelent az, hogy gátolja a fősejteket? Tehát a gátlás szó ez esetben mit jelent?
Nos, igen, tehát ez vissza kell mennünk oda, hogy megértsük nagyjából, hogy egy neuron hogyan működik. A neuronok, az idegsejtek úgy működnek, hogy azok általában nagy általánosságban vagy serkentőek, vagy gátlók. Egy serkentő sejt az azt jelenti, hogy olyan neurotranszmittert ürít ki magából, olyan jelátvívő anyagot ürít ki magából, amit, hogyha ráürít egy másik sejtnek a dendritjére, a nyúlványára, akkor az a másik sejt az serkentődni fog. Míg a gátló sejtek ugyanezt teszik, csak a utána lévő sejt, amire kapcsolatot hoznak létre, azok gátlódni fognak. Na most mi ez a serkentés meg a gátlás? Ugye egy sejtnek a serkentődése, ahogy ezt megértsük, ahhoz tudnunk kell, hogy egy neuron, egy idegsejt, az úgy működik, hogy ő akciós potenciálokat, vagyis feszültségek, tehát feszültségkülönbségek, akik membránja között szaladnak végig rajtuk, és így akcióba lépnek, és kiürítik magukból a transzmittereiket. Ezt hívjuk serkentődésnek. Ha azt akarjuk, hogy egy sejt sokat ürítsen ki ebből a transzmitterről, vagy sokat beszélgessen a többi más sejttel, akkor őt serkenteni kell. Ha pedig azt akarjuk, hogy ne beszélgessen más sejtekkel, akkor gátolni. A mi sejtjeink ezt teszik lehetővé, amiket mi modelleztünk, és amelyeknek megnéztük a rájuk érkező kapcsolatokat és az általuk adott kapcsolatokat. Őrejük az jellemző, hogy ők képesek meggátolni a többi sejtnek a működését. Ez nagyon-nagyon fontos, mert sok millió fősejt van, serkentő sejt van az agyban, a hipokampuszban is, és ezeknek a működések lehetetlen lenne kordában tartani megfelelő folyamatos gátlás nélkül. Ezek a gátlások többfélék lehetnek, időszakosak, illetve ritmikusak is. És ez a gátlás, amit ön kérdezett, ez így jön létre, hogy egy gátlósejt olyan jelátvívő anyagot bocsájt ki a nyúlványain, amitől a másik oldalt lévő sejt az nem fog kiadni magából jelátvívő anyagot, vagyis gátlódik.
Lehet, hogy túlságosan földhöz ragadt a következő kérdésem, vagy nem tudományos jellegű, inkább azt mondanám. Mi a lefolyása annak, hogy most én önnel interjút készítek, ami a cikk elolvasása után történik, de melyik agyterületen foglalkozik ezzel a beszélgetéssel, és ez hogyan történik? Sőt, én már két interjút is készítettem önnel régebben, amely interjúk valahol az agyamban is elraktárolódtak, legalábbis egy részük jó esetben, de hol raktárolódtak el, vagy eltűntek? Illetve hogyan próbálom előhívni azokat? Ez az emlékezésnek a stációi.
Ez egy nagyon-nagyon intenzíven kutatott terület, hogy hogyan emlékezünk. Ennek nagyon sok elmélete van. Általában többféle emlékünk van, többféle memórianyomunk van. Az egyik az a nagy csoportja az emlékeink, amiket meg tudunk nevezni, ezeket deklaratívnak mondjuk. Azok az emlékek, amikről tudunk beszélni, például évszámokról, vagy a velünk történt eseményekről, illetve van egy másik típus, amit nem tudunk megmondani, de hogyha leülünk a zongora elé, akkor emlékszünk, könnyedén le tudunk játszani egy darabot, pedig nem tanultuk, vagy hogyha valaki sokat hímez, akkor nagyon könnyen megy neki, megtanulta, nem tudja elmondani, hogy hogyan pontosan, de egyszerűen megy neki. Tehát ezek az ilyen megtanult viselkedés formákkal összefüggőek. Na most nyilván ön valószínűleg az elsőről beszélt, hiszen általában memóriát ezzel szoktuk azonosítani, hogy hogyan emlékszem dolgokra. Na most ez gyakorlatilag jelen állás szerint úgy gondoljuk, hogy úgy történik, hogy az agyban bizonyos sejtek aktivitásához rendelődik hozzá egy adott emléknyom. Tehát tételezzük fel a egyszerűség kedvéért, hogy van 5 darab idegsejtünk összesen, akkor mondjuk azt, hogy az alma emléke az az 1-es, 2-es és az 5-ös sejt aktivitása fogja előhozni, míg a körtét az 1-es, 2-es és a 4-es sejt aktivitása. Egyébként könnyű belátni, hogy a mindennapokban természetesen az agyunkban lévő sejtek nem ugyanazok az agyunkban lévő sejtek aktiválódnak akkor, amikor otthon olvasunk egy könyvet, vagy akkor, amikor az utcán járunk, vagy éppen a munkahelyünkön ülünk. Természetes, hogy az agy más állapotban van, más dolgokra, más sejteket használ. De ez kisebb léptékekben is igaz. Tehát, hogyha arra emlék, igaz az is például, ez jól ismert, hogy vannak az agyunkban például helysejtek, tehát ha például a lakásunkban, a konyhában, az ablak felüli oldalon állunk, akkor lesznek olyan sejtek, amik éppen akkor egy csoportja a sejteknek, amikor aktív, ha viszont kimegyünk a nappalinkba, akkor azok a sejtek elhallgatnak, és azok a sejtjénk lesznek aktívak, amik a nappalinknak a kódolásáért felelősek. És hasonlóan van így az emlékeinkkel is. Tehát, hogyha például adatokat...
Igen, de mi az, ami ezt előidézi? Tehát, hogy jó, én a tudatom idézi elő, amiről szintén nem tudunk semmit se? Tehát, hogy hogyan történik az, hogy azok a sejtek, amelyek elhallgatnak akkor, amikor a konyhából bemegyek a nappaliba, elhallgassanak, illetve fordítva?
Hát ugye ugye nagyon hasonló a folyamat akkor is, amikor valamilyen emléket akarunk előhívni, gyakorlatilag más környezetet teremtünk az agyunkban a sejtjeinknek. Nyilván akkor, hogyha más érzékeléssel kapcsolatos élmények érnek minket, amikor a konyhánkban vagyunk, meg mások, amikor a nappalinkban vagyunk, és ezek a sejtekre vetítenek, ezek bekerülnek a kéregbe.
Igen, de ezt a hipokampusz intézi el, hogy ezek a sejtek, ezek alakuljanak át éppen most egy nem konyhában lévő sejtekké? Vagy hogyan történik?
Tehát ez úgy történik, hogy mondjuk szeretnénk egy emlékre emlékezni, egy kávézóban ülünk egy kedves barátunkkal, és egy beszélgetés zajlik. Ebben az esetben minket érzékeléssel kapcsolatos szenzoros élmények érnek, az illatok, a hangok, amik körülvesznek, és természetesen a látvány. Tudom, hogy azon a helyen vagyok, ahol ritkán vagyok, de szeretek ott lenni. Ezek az élmények bekerülnek a talamuszon keresztül az agykéregbe, az agykéreg pedig elküldi a hipokampuszba, és a hipokampusz, mint egy jó könyvtáros, készít róla egy pillanatfelvételt, egy indexet, amiben ott vannak azok az elemek, amik erre az emlékre vonatkoznak. Benne vannak azok az elemek, amik a kávézó illatát, a zajokat, a csörömpölést,
világos,
a látványt, a kék
és ezeket
raféria.
Az információkat visszaküldik az agykéregbe, a hipokampuszból?
És a hipokampusz megcsinálja ezt a kódot, egy összesűríti, és vissza, és hogyha érdemes megegyezni, a hipokampusz úgy dönt, hogy ezt szeretné megegyezni, vagy az ember úgy dönt, hogy ezt megegyezni, akkor kiküldi a kéregbe, és a kéregben ez elraktározódik hosszú távon. És hogyha elő akarjuk hívni, akkor a kéreg visszaszól a hipokampusznak valószínűleg, vagy már eleve a kéregből, előhívódik ez a kód, és a kód segítségével mi újra megéljük azokat az élményeket, a lelki személyeket, te látjuk azt a helyet, halljuk szinte a hangokat, megéljük azt a kellemes élményt, és így ezzel a kód segítségével visszaidéződnek ezek az emlékeink. Na most az, hogy mi fog megmaradni, az természetesen egy fontos kérdés, hiszen természetesen nem akarunk mindent az eszünkbe vésni a hétköznapjainkból, és ennek megfelelően ez a motivációs rendszerünk irányítja. A motiváció, a mindennapi életben megélt motiváció, szeretnék valamit, mert tényleg akarom, arra vannak jelátszívő rendszerek az agyban, amelyek a kéreg alatti területekről érkező szerotonin, dopamin, noradrenalin és egyéb ilyen neurotranszmitterek jelátszívő anyagok segítségével, acetilkolin segítségével aktiválják egy-egy agyterületen lévő sejteket, és arra buzdítják őket, hogy még könnyebben hozzanak létre egymás között kapcsolatokat, úgynevezett szinapszisokat, és ennek segítségével könnyebben tudják tényleg pillanatfelvételként rögzíteni azt a kódot, ami akkor éppen létrejött. Természetesen ilyen kódok rendszeresen jönnek létre, hiszen ha megyünk az utcán, és egy zebrához érünk, akkor is képződött egy kód arról a pillanatról, de biztos, hogy el fogjuk felejteni, mert ezerszer történik. Ilyen átmegyünk az utcán, és már el is felejtedik. Azonban, hogyha egy kamion dudálva egy méterre megy az orrunk előtt, egy óriási nagy sárga kamion, és ettől megijedünk, az aktiváló rendszere az agynak, ezek az például az acetilkolin, jelátszívű anyag, az nagyon nagy mennyiséget kiürít magából a hipokampuszban, és ez az aktiválás, ez azonnal figyelmezti a sejteket, hogy most ezt a helyzetet rögzítsük, mert ez fontos, és a jövőbeli életünk szempontjából fontos lesz, hogy erre emlékezzünk így, és ez a kód, ami akkor elkészült, az gyakorlatilag nagyon jól megmarad, mert tapasztalatként szükségünk lesz rá, hogy legközelebb tudjuk, hogy a gyalogos átkelőhely előtt legalább 2 méterre álljunk meg, mert veszélyes 1 méterrel közel menni az elhaladó autó.
Világos. Akinek képi memóriája van, én ismerek ilyet, vagy ismertem ilyet, annak nem működik az a rendszere, hogy a agykéregből a hipokampuszba küldje el a bejövő információkat, hanem mindent ad agykéreg, megjegyez azért, mert hogy ilyen a... Tehát az voltak éppen egy betegség?
Na most ugye kétféle dolgot szoktak említeni, mint nagyon erős memória. Az egyik az úgynevezett fotografikus
memória. Igen, erre gondoltam.
Ami arra tesz lehető, bár ezt sokan vitatják, hogy ez valóban így, ahogy van, létezik-e, de az kétségtelen igaz, hogy vannak, akik ránézéssel nagyon jól meg tudnak jegyezni dolgokat. Ez az egyik fajta. A másik pedig az úgynevezett hipertimézia, ami a memóriának egy olyan fajtája, amikor az emberek akár 15 évvel ezelőtt ketti péntek délutáni vacsorájukat is el tudják mondani, hogy mit vacsoráztak, kivel beszélgettek és miről, illetve hogy éppen melyik foci csapat hányra győztek kinek a góljával az ellenfelet. Ezek az emberekből nagyon kevés van, kb. 60-70-80 van általában a Földön. A nagy részük ezeknek rettenetesen rosszul éli ezt meg, depressziós szorongás.
Tehát ez betegség teri. Akkor?
Mert gyakorlatilag igen, mert gyakorlatilag el lehet képzelni azt, hogyha minden egyes pillanatunkban az életünk minden pillanat a rendelkezésre állna, és állandóan betarolnának ezek az emlékek, kéretlenül mindig emlékeznénk mindenre, mindenről eszünkbe jutna minden, az egy rettenetesen zavaró dolog. Ennek megfelelően az agynak nem is feladata az, hogy emlékezzen. Nem célja az agynak az emlékezés alapvetően, teljességében, hanem egy nagyon-nagyon szűrt információkat szeretne csak megjegyeznie. Valójában az életünk eseményeinek a nagy része arra való, hogy abból olyan következtetéseket vonjunk le, amely az életünk hátralevő részében majd előnyös lesz számunkra is, előre visz azon az úton, amit választunk magunknak. Tehát nem célszerű mindent megjegyezni, nem célszerű, és nem is ezért is van az, hogy az evolúció ezt lehetővé is tette nekünk, hogy ne kelljen mindenre emlékeznünk. Na most ezeknek a válaszok a kérdése, ezek az embereknek a hipokampusza nem vagy rosszabb, hanem így valószínűleg sokkal-sokkal jobban működik. Vagy lehet, hogy hasonlóan, csak valamilyen szűrőmechanizmus nem áll rendelkezésre, ami tud különbséget tenni a motivációs rendszerükben abból, hogy mi az, amit szeretne megígézni, és mi az, amit nem, hanem egyszerűen automatikusan képződik a kód, és írja át. Képződik a kód, és írja át. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ilyenek vannak, ez felhívja a figyelmet arra, hogy elméletileg lehetősége volna az embereknek arra, mármint biológiailag, mint emberi lények, képesek vagyunk elképesztő mennyiségű információnak a megígézésére, de ezt nem, az evolúció nem tartotta szükségesnek, és azért ki is szelektált, azért nem a hétköznapokban szerencsére ezzel nem terhel minket a memóriánk.
Mennyire, mennyire gyors az agyunk az információk továbbításában? Az önök által készített modell segítségével erre a kérdésre is választ lehet kapni?
A modellünk további információt ezzel kapcsolatban nem ad, hiszen tudjuk, hogy nagyjából néhány millisekundumos ingerelt átvitelek vannak az agyban. A mi modellünk azt tette lehetővé, hogy megértsük, hogy ezeken a sejteken, például az egyik sejten 8000, a másik sejten 16000 kapcsolat létesíthető, tehát rajtuk ennyi sejttől, vagy ennyi féle bemenetet kaphatnak, kapcsolatot kaphatnak más sejttől, tehát potenciálisan akár sok ezer más sejttel lehetnek kapcsolatban, és ezek a sejtektől kapnak információt arra nézve, hogy a kóddal mit kell kezdeniük, és ezt továbbítják a fősejteknek, amelyeket aztán gátolnak annak megfelelő rendje és módja szerint. És ez, hogy hány sejttől kapnak bemenetet, és hány sejtnek adnak kimenetet, hány sejtek kommunikálnak, ez nagyon-nagyon fontos abban a szempontból, hogy amikor a modelleket, a számítógépes modelleket elkészítjük, akkor lássuk, hogy milyen elemeket rakjunk ebbe bele, ebbe a modellbe.
Azt hiszem, hogy ezt a kérdést már a múltkor is feltettem önnek. Ha olyan helyzet előtt állunk, amelynél többféle reakció is megtörténhet, például melyik kezünkkel fogjunk meg valamit, vagy milyen szót írjunk le, vagy merre menjünk, jobbra vagy balra, hogyan születik a döntés az agyban? Melyik agyi rész a domináns, és melyik nem? Melyik dönt erről a cselekvésről?
Na most azt nagyon fontos tudni, hogy bár kétségtelen tény, hogy az sok évtized alatt, amióta agykutatás létezik, mindig arra fókuszáltunk és koncentráltunk, hogy megértsük, hogy az agy különböző részei mit csinálnak. Ugyanakkor azért viszont az nagyon fontos megérteni, hogy valójában a munkamegosztás az nehéz ennyire körülhatárolni. Tehát az agy úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag már a nagyon-nagyon ősi életformák esetében is az agynak valójában egyetlen nagyon-nagyon fontos dolga volt egyfolytában döntéseket hozni, hogy a rossz dolgokat elkerüljék és a jókat maximalizálják. Tehát értelemszerűen szüksége van inni, ennivalóra az állatnak is, nagyon szeretné elkerülni, hogy megharapják vagy megegyék. És ezek az alapvető dolgok határozzák meg, talán meg az állatnak az életét. Na most ennek megfelelően az legősibb agyterületek, az agytörzs agyterületekben, illetve az kéreg alatti agyterületeken sok olyan hálózat jött létre, amelyek ezeket a döntéshozatalokat lehetővé teszik. Ilyenek vannak a kéreg alatti területeken, amelyek elsősorban a negatív élményeket kódolják, mások inkább a pozitív élményeket kódolják, vagy teszik lehetővé, és ezeknek a rendszereknek az összessége végül egy döntéshozatalhoz vezet. Tehát nem egy agyterület fogja ezt eldönteni, hanem egy nagyon fontos élményeknél, vagy egy erős élménynél sok agyterület aktivitása van, történik meg, és ezek az agyterületeknek az aktivitása után, aktiválódása után bizonyos döntéshozással kapcsolatos, elsősorban a prefrontális kéreg, tehát az előső agykérgünk tervezéssel és egyéb más a kapcsolatos információi alapján az agy végül hoz egy döntést, ami kimegy a mozgatókéregbe, és a mozgatókéreg végrehajtja azt a mozgást, amit ebből következtetésként leszűr. Tehát nem lehet kijelenteni azt, hogy egy bizonyos agyterület, de meg tudok nevezni egy pár agyterületet, természetesen, amelyek elsősorban a pozitív, míg elsősorban mások, amik negatív élményeket kódolnak, és ezeknek a tüzelésének, az aktivitásának az egyensúlya fogja megmondani, hogy inkább pozitív irányba, inkább megteszem azt a dolgot, vagy inkább nem. Ugye ezt azért jól értjük, a mindennapokban többféle ilyen döntés van, nyilván a döntéseinket azt szabja meg, hogy az pozitív vagy negatív irányba befolyásolja az életünket. De néha ezek konfliktusba kerülnek, és akkor természetesen a döntéshozatal megfelelő módon az adott sejteken nehezen dőlhet el, hogy a gondolatainkat is nehezen tudjuk meghozni a döntéseinket.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Nyíri Gábor agykutató, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Utópia.
Az Ötvös Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének három kutatócsoportja közösen azt vizsgálta, hogy miként jönnek létre új tulajdonságok az élőlények evolúciója során. Az élesztőgombában végzett kísérleteik révén kimutatták, hogy ökológiailag és klinikailag fontos új tulajdonságok alakulhatnak ki egy káros mutáció és annak ártalmas hatásait csillapító másodlagos mutációk melléktermékeként. Itt van velünk Farkas Zoltán és Kovács Károly, a Biokémiai Intézet kutatói. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Ez azt jelenti, hogy egy káros mutáció következtében is fejlődés tapasztalható?
Igen, arról van szó, hogy a káros mutációkat általában irrelevánsnak tartjuk új tulajdonságok megjelenésénél. Általában azt gondoljuk, hogy egy új tulajdonság, hogy valamilyen előnyös, az adott környezetben előnyös mutáció megjelenéséhez kapcsolható. És ez logikusnak is hangzik, mivel a káros mutációk kiszelektálódnak a populációból, mivel károsak, ezért elvesznek. Viszont van egy módszer, vagy van egy út, ahol ezek a káros mutációk mégiscsak megmaradhatnak, ez az úgynevezett kompenzáló evolúció, vagyis történik egy másik mutáció, ami helyrehozza valamennyire a káros hatását az első mutációnak, így végül mégiscsak rögzülhet, megmaradhat ez az eredeti káros mutáció is, és amit mi az újdonság a mi kutatásainknak, hogy ennek a folyamatnak a végén újfajta tulajdonságok jelenhetnek meg, amit mi vizsgáltunk, ez az élesztő morfológiában láttunk új tulajdonságok megjelenését.
Milyen mutációkat vizsgáltak?
A mutációk, amiket vizsgáltunk, azok mindazok ilyen teljes gén, egy-egy gén eltávolítása jelentette, teljes eltávolítása jelentette a mutációt, tehát ez esetben nem egyszerűen egy funkció csökkenése, hanem egy adott génnek a teljes elvesztését vizsgáltuk, és nagy számban vizsgáltuk ezeket, tehát igazából a 100-as nagyságrendű ilyen törzset vizsgáltuk, ahol minden egyes törzsből egy-egy gén hiányzik. Ami még fontos, hogy ezeknek a géneknek az eltávolítása, egy-egy ilyen gén eltávolítása egyik sem volt teljesen halálos, viszont mindegyik csökkentette az életképességét az élesztőnek, vagyis lassabban nőttek a laboratóriumi körülmények, méghozzá jelentősen lassabban nőttek, mint az eredeti élesztő. Hát ezek voltak kiinduló mutációim.
Azt írják a tájékoztatóban, hogy kísérleteikhez a kutatók a konyhából is ismerős pékélesztőt használták. Miért éppen pékélesztőt, miért nem muslicát? A muslica a kedvenc ilyen kísérletező állata a tudósoknak, legalábbis én úgy tudom.
Hát az egyik igen, valóban a muslinca, de ugye az eukarióta leginkább ismert, legnagyobb tudása, hogy eukarióta modellorganizmusok közül a pékélesztő tekintetében rendelkezünk. Ugye, amit ugye kollégám is említette, ugye pékélesztőben elérhetőek különböző mutáns gyűjtemények, ugye igazából ezeket használtuk mi is, ahol ugye egy-egy gén el van távolítva. Tehát egyébként a pékélesztő nagyon könnyen kezelhető laboratóriumi körülmények között. Tehát ellentétben a muslincával, ugye egyébként a generációs ideje is sokkal rövidebb, tehát nagyon gyorsan szaporítható laboratóriumi körülmények között, és nagyon rövid időn belül lehetséges különböző evolúciós kérdéseknek a megválaszolására felhasználni ezeket a modellorganizmusokat. És tényleg fantasztikus, hogy mennyire egyszerű ezeket kezelni laboratóriumi körülmények között, és néhány hét leforgása alatt komolyan nagyon fontos evolúciós kérdéseket lehet vizsgálni.
Igen, de pár hét alatt több száz generáció zajlik le, több száz generáció keresztül zajló evolúciót tudunk vizsgálni néhány hét alatt, és ami még fontos különbség a muslincához képest, hogy a élesztő le is fagyasztható, és utána bármelyik generációnak a tagjait lefagyaszthatjuk, és utána újra elővehetjük, vagyis azt jelenti, hogy mintha visszamennénk az időbe, egy régebbi, egy ősi állapotot előhúzhatunk bármikor a fagyasztóból, és azt összehasonlíthatjuk, hogy vajon az újonnan evolválódott élesztők hogyan versengenek mondjuk az ősükhöz képest. Tehát ez olyan, mintha tényleg vissza tudnánk menni az időbe, és mondjuk az embereknél, mondjuk az emberek őseit előhúzhatnánk, és megnézhetnénk, hogy akkor miben jobbak ők, vagy miben vagyunk mi jobbak náluk. Úgyhogy ez fontos.
De egyébként az evolúció nem a mutációkat használja a tovább lépésekhez?
De így van, az evolúció nyersanyagai a mutációkban és örökítőanyagban történő változások, ezeket vizsgáljuk, és ami fontos, hogy most már az új ilyen szekvenáló technológiák révén meg is tudjuk nézni, hogy mik ezek a mutációk, amik történtek mondjuk a több száz generációs evolúció végeredményeként. Tehát, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen volt a kiinduló állapot, abban annak milyen génjei voltak, milyen mutációk, és meg össze tudjuk hasonlítani egy későbbi állapottal, vagyis pontosan látjuk, hogy mik azok a mutációk, amik változtak az evolúció során.
Meg lehet-e állapítani egy sejtről, vagy egy szervről, vagy egy szövetről, hogy mutáció következtében keletkezett-e, vagy sem?
Tehát a változásokat meg tudjuk állapítani, hogy a mutációk okozták-e, vagy nem. Tehát egyrészt, amit mondtam, össze tudjuk hasonlítani az evolvált állapotot az ősi állapottal, és utána, ha látunk mondjuk 10 különbséget, 10 mutációt, akkor megpróbálhatjuk, akkor honnan tudjuk azt, hogy vajon melyik okozza a különbséget, úgy tudjuk megállapítani, hogy fogjuk egyenként ezeket a mutációkat, és bevisszük az ősi állapotba, és hogyha az a mutáció, amit mi bevittünk az ősi állapotba, ugyanazt eredményezi, mint amit látunk az evolvált állapotba, akkor az azt jelenti, hogy az a mutáció felelős a változásért. Vagyis tudjuk kísérletesen tesztelni, hogy melyik mutáció felelős, melyik változásért.
Megint idézek az önök tájékoztatójából. Kiindulásként a káros mutációkat mesterségesen és egyedileg állították elő egy gén teljes eltávolításával. Erről beszélt ön az előbb, aminek eredményeként egy olyan több száz mutásban álló gyűjtemény jött létre, amelyben az élesztők osztódási sebessége jelentős mértékben lelassult. A mutáns élesztőket ezután 3 hónapon át növesztették a laborban a kompenzáló mutációk felbukkanására várva, ami be is következett. Elmesélnék, hogy ez hogy történt? Tehát, hogy bementek a laborba, várták, hogy történjen valami, megint nem történt, és akkor egyszer csak történt valami, és ez a valami mi volt?
Hát ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy a laboratóriumban ezek az élesztők különböző eszközök segítségével tápoldatból tápoldatba átfihetők, tehát ugye leoltjuk, szaknyelven ezt úgy mondjuk, hogy leoltjuk az élesztőket, tehát igazából egy tápoldatban növesztjük az élesztőket. Ugye nyilván a tápoldatban található tápanyagok végesek, tehát amint ugye elfogyasztják az összes tápanyagot az élesztők, akkor ezeket egy új, friss tápoldatba kell őket átvinni, hogy tovább tudjanak növekedni, és újabb generációk jöjjenek létre. És tulajdonképpen ez történt a laboratóriumban, hogy két naponta fogtuk ugye a növekvő élesztőket, amik egy ilyen kis kémcsőben növekedtek. Ugye most ugye több száz mutánsról beszélünk, tehát itt ezeket nagy áteresztő képességű módszerekkel kezeltük, tehát nem kémcsövekben, hanem még annál is kisebb úgynevezett mikrotiter lemezeken növesztettük, ahol akár 96 törzs egyszerre is növeszthető volt, de minden esetre annyi történt, hogy két naponta ezeket a felnőtt élesztőket, amikor már elfogyott a tápanyag, átvittük új tápoldatban, és ezt folyamatosan ismételtük két naponta. És tulajdonképpen annyi történt, hogy 104 napig ezt folyamatosan elvégeztük, és a 104 napot követően, ahogy a kollégám is említette, természetesen az evolúció közbőső időpontjaiban lefagyasztottuk ezeket az élesztőket, tehát eltettük későbbi vizsgálatoknak a céljából, és a kísérlet végén tulajdonképpen 104 napot követően, az majdnem ugye 3 hónap, megvizsgáltuk az élesztőknek a növekedési képességét. Most erre ugye különböző módszerek vannak, ugye az általunk használt módszer az volt, hogy az élesztők milyen gyorsan képesek duplikálódni, tehát milyen gyorsan képesek önmagukat megkétszerezni a folyadék tápoldatban, ehhez különböző úgynevezett lemezolvasókat használtuk, amelyek alapján az élesztőknek a sűrűségének a növekedését, tehát a folyadék tápoldatban elért biomasszának a növekedését követtük nyomon, és ebből különböző bioinformatikai módszerek segítségével megállapítottuk, hogy milyen gyorsan képesek osztódni. Tehát itt tulajdonképpen tényleg a duplikációs időt határoztuk meg, amely egy normál élesztő, ami ugye mutációtól mentes, ez körülbelül másfél órát jelent. Tehát tényleg azt történik, hogy másfél óránként ezek az élesztők önmagukat megduplázzák. Na most ugye mi olyan törzsekkel indultunk el, olyan mutánsokkal, ahol ez a duplikációs idő jóval nagyobb volt, tehát jóval lassabban voltak képesek önmagukat megsokszorozni. És igazából mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a laboratóriumi evolúciót követően ez a duplikációs idő, ugye a megkettőződésnek az ideje, az visszarövidül-e a vattípus, tehát a normál élesztő sejt által képviselt másfél órához.
Egy pillanat, ne haragudjon, itt a szavába vágok, de ide bele vigyeztenék egy kérdést az önök tájékoztatójából, ami ehhez kapcsolódik konkrétan.
Igen.
A vizsgálat során azt találták, hogy a kompenzált mutánsok gyakran a vattípusú élesztőtől eltérő sejtalakkal rendelkeznek. Sőt, a megfigyelt változások típusai és azok mértéke nagy hasonlóságot mutattak a természetben előforduló pékélesztő változatok között megfigyelhető tulajdonságokkal is. A sejtalak tehát gyakran megváltozott, a kutatók azonban arra is kíváncsiak voltak, hogy a kísérlet során kitenyésztett élesztők képesek-e többsejtű formák kialakítására is. Akkor én azt kérdezem, hogy képesek voltak-e a többsejtű életformára is a mutálódott pékélesztők?
Így van. Tehát most, amit ugye elmondtam, ez egy korábbi publikációnknak a metódusát írtam le. Tehát 2014-ben publikáltunk egy munkát, ahol magát a kompenzáló evolúciót vizsgáltuk lassan növő mutánsokon, és ezt a mutáns törzszettet használtuk a mostani munkánkban, és megvizsgáltuk, hogy ennek a kompenzáló evolúciónak a mellékhatásaként, aminek következtében ugye a fitness-e, vagy hát tulajdonképpen a rátermettsége az adott élesztőknek helyreállt, de emellett a morfológia szintjén bekövetkeztek-e változások. És valóban ezt, amit ugye fel is olvasott, ezeket vizsgáltuk, hogy egyrészt ugye a sejt alakban következtek-e be változások, vagy pedig ugye normál esetben ezek az élesztők laboratóriumi körülmények között egysejtű állapotban képesek szaporodni, de viszont természetben vannak olyan élesztő izolátumok, amelyek képesek többsejtű formákat létrehozni. Erre ugye háromféle formát is vizsgáltunk, ugye a biofilm képzés, az invazív növekedés, illetve az úgynevezett fürtösödés, amely során ténylegesen az történik, hogy ezek a normál esetben egysejtű állapotban növekvő élesztők egymáshoz tapadnak valamilyen mechanizmuson keresztül, és ezáltal képessé válnak ezeknek a formáknak a létrehozására. És ami nagyon fontos egyébként hangsúlyozni, hogy mint ahogy említettem, a korábbi munkánkban, ahol a kompenzálódó evolúciót vizsgáltuk, ott csupán arra szelektáltunk, hogy az élesztőknek a növekedési képessége helyreálljon. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy anélkül, hogy direkt közvetlenül szelektáltunk volna valamilyen morfológiai változásra, ennek a kompenzáló evolúciónak a melléktermékeként valóban létrejöttek olyan fenotipusok, olyan morfológiai jellegek, amelyek igazából az adott környezetben, a mi általunk használt környezetben semmilyen előnnyel nem szolgálnak az élesztő számára, viszont pusztán egy melléktermékként megjelentek, és igazából tulajdonképpen ezt tartjuk ugye ennek a munkának a fő üzenetének, hogy egy közvetlen szelekciós nyomás nélkül is melléktermékként létre tudnak jönni új fenotípusok.
Most én azt szeretném kérdezni, hogy a kompenzáló mutációk, a káros mutációk miatt jönnek létre, de hogy tudunk-e példát mondani az emberből? Tehát, hogy az embernél is tudjuk, hogy vannak nagyon súlyos végeredményű mutációk, tragikus mutációk, a rákra gondolok meg ilyesmikre, de hogy az emberi szervezet az kompenzáló mutációkkal is próbál-e esetleg egy ilyen helyzetben kimenekülni?
Igen, amiről mi beszélünk, az egy evolúciós időtárs.
Igen.
Most,
50-100 nemzedéknyi.
Igen. Tehát, hogy nyilván itt arról van szó, hogy a múltban voltak-e olyan mutációk, azt lehetne megvizsgálni, hogy a múltban történtek olyan káros mutációk, amik után, amiket követtek ilyen kompenzáló mutáció. Ez egy nagyon jó és fontos kérdés, és ez olyasmi, amit de mi is kíváncsiak vagyunk. Egyelőre ezt majd különböző élettörzsekben próbáljuk majd a vizsgálni, hogy vajon látunk-e nyomait.
Tényleg mi a következő lépés? Tehát, hogy mi a következő lépés az élesztőgomba után, milyen állatkával vagy növényel fognak kísérletezni ugyanebben a témakörben, vagy ez befejeződött?
Nem fejeződött be, tehát számos módon lehet továbbvinni ezt a témakört. Ugye, amit ön is említett, ez az egyik kérdés, hogy vajon a természetben mennyire látjuk ennek a nyomait, hogy ilyen kompenzáló evolúció végbe ment. A másik, illetve hogy ami minket érdekel, hogy ha végbe is ment ilyen kompenzáló evolúció, akkor ez vajon vezethetett-e új tulajdonságok megjelenéséhez. Másik kérdés, hogy vajon milyen más élőlényeket vizsgálunk. Baktériumokat egy másik projekt keretében baktériumokat kezdtünk el vizsgálni. Itt ilyen megint csak gyakorlati jelentősége lehet annak, hogy mondjuk ez egy ilyen káros mutáció és kompenzáló evolúció során létrejöhetnek-e olyan baktériumtörzsek, amik mondjuk ennek melléktermékeként antibiotikumokkal szemben ellenállóbbak lesznek-e. Hát ez egy olyan vagy bármilyen más új tulajdonságra tehetnek-e szert. Ez is egy olyan projekt, ami jelenleg zajlik.
Minden káros mutáció után kell lennie valamilyen kompenzáló mutációnak, vagy nem?
Ahhoz, hogy fennmaradjon, ahhoz, hogy ha olyan káros mutációkról beszélünk, ami utána fennmarad az adott populációban, mert rögzül az evolúció során, akkor igen, viszont a legtöbb káros mutáció azban nem ez történik. Tehát a legtöbb káros mutáció valójában elveszik a populációból, kiszelektálódik, tehát ez a gyakoribb eset, viszont ritkán előfordulhat, hogy hogy kompenzáló mutáció segítségével rögzül.
De tudnak mondani valami olyan erre vonatkozó példát, ami egyértelművé teszi ezt, hogy mi a káros mutáció és mi a kompenzáló mutáció? Tehát van ilyen példa a természetben? Függetlenül a mostani élesztőgombás kísérlettől.
Igen, tehát vannak ilyen példák. Nem tudom, próbálok ilyen olyat mondani, ami könnyebben elmagyarázható. Tehát vannak például fehérje molekulák, vagy más RNS molekulák, tehát arról van szó, hogy különböző a természetben a sejt molekuláris alkotóelemei ilyen háromdimenziós formákat alkotnak, és ilyet azt látjuk a természetben, hogy például történik egy mutáció, akkor megbomlik ez a háromdimenziós szerkezet, tehát káros lesz mondjuk a fehérje vagy az RNS, tehát adott molekula stabilitása szempontjából, tehát látjuk, hogy van egy mutáció, ami káros, ilyenkor az adott molekulában egy másik mutáció az, ami helyrehozhatja ennek a térszerkezetnek a megbomlását. Hát ez egy ilyen általános példa, illetve számos más példa is van, tehát nem tudom, mi az, ami esetleg könnyebben.
Ezt önök tudják, hogy mi az, ami könnyebb, és mi az, ami nehezebb, de szerintem ez így is érthető volt, és még feltennék egy kérdést a legvégén, a hasznával kapcsolatban, hogy egy ilyen kutatásnak milyen haszna lehet. Azt írják ebben az ismertetőben, hogy a felfedezés biotechnológiai gyakorlati jelentősége, hogy új stratégiát nyithat meg iparilag hasznos fehérjék laboratóriumi kitenyésztéséhez. Megtennék, hogy ezt megmagyarázzák itt végén, hogy ez pontosan mit jelent, tehát akkor ezzel sok pénzt lehet keresni?
Hát igazából ugye ez egy nagyon általános és nagyon messze menő kitekintés, tehát ugye szervesen nem kapcsolódik ugye a mi kutatásainkhoz. Ezt csupán felvetettünk annak a lehetőségét, hogy valóban ez a koncepció, hogy egy közbülső káros mutáció hozzájárulhat minőségileg új enzimek létrejöttéhez. Ez mint egy opcionális lehetőségként felvetettük. Ugye általában egyébként ugye a fehérjéknek a fehérje, irányított fehérje evolúció, ami egyébként 2018-ban ugye kémiai Nobel-díjat is eredményezett ugye három kutatónak. Ugye ez nagyon fontos egyrészt ugye az alapkutatásban, másrészt ugye valóban ugye a biotechnológiában olyan enzimek fehérjéknek az előállításához, amelyek valamilyen előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Tehát például valamilyen enzimreakciót katalizálnak, vagy akár gondolhatunk itt arra, hogy például ugye irányított fehérje evolúcióval szoktak például manapság ugye különböző ellenanyagokat, monoklonális ellenanyagokat létrehozni, amelyek egy specifikus fizikai kapcsolatot tudnak megszüntetni, amely akár egy betegségért felelős mondjuk az emberi szervezetben. Tehát ténylegesen és ez a irányított fehérje evolúció az ténylegesen, hogy a természetes szelekció elveit próbálja meg kiaknázni. Itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy a sejtekből kiveszik az alkotóelemeket, és tulajdonképpen laboratóriumi körülmények között tudunk végrehajtani egy evolúciós kísérletet, akár élőszervezet nélkül is. Persze ugye nyilván, hogy ezeknek egy részében élőszervezeteket használunk, de nem ugye az eredeti gazdaszervezetet, hanem egy modellorganizmust. Minden esetre valóban ugye felmerül a kérdés, hogy lehetnek-e olyan tulajdonságú enzimek, fehérjék, amelyek egyébként erőnyös mutációk sorozatos felhalmozódásán keresztül nem lennének elérhetőek. És valóban egyébként egy korábbi szimulációs munka kimutatta azt, hogy lehetnek olyan fenotípusok, olyan morfológiai jellegek, különböző fenotípusok, amelyek valóban csak egy közbülső káros mutáción keresztül elérhetőek, tehát tulajdonképpen tényleg a káros mutáció egy ugródeszkaként szerepelhet ugye az evolúció során, és tulajdonképpen mi erre találtunk kísérletes bizonyítékot.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Károly és Farkas Zoltán, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói voltak az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.